Folytatódik az Aréna, Seres András restaurátor, a Szépművészeti Múzeum román csarnokának vezető restaurátora az Aréna vendége. Az előző részben elsősorban a csarnokról beszélgettünk, de úgy általánosságban már egy picit szót ejtettünk arról, hogy mi a célja egy restaurálási folyamatnak. Az, hogy minél hűbben az eredeti állapotot állítsuk vissza, vagy az, hogy tulajdonképpen valami korszerű és modern formába öntsük azt, amit régen az jelentett.
Hát leginkább az a célja, hogy minél, tehát meghosszabbítsuk ezeknek a műemlékeknek, műtárgyaknak az életét, hogy még több időt tudjunk velük tölteni. Mi, az utódaink, megnyújtjuk az életet, semmi sem örök való, nyilvánvalóan. Látjuk, Egyiptomban látjuk, hogy az idő és a sivatag mit tesz a gránit szobrokkal, de azért ugye több ezer év alatt, de hogy próbáljuk azt, hogy kinyújtani, megnyújtani, minél tovább megmaradjanak ezek a műtárgyak, meg tudnak maradni nagyon soká. Ugye, ha valamit nem ér, valami behadár, leteszek ide egy papírdarabot, és azzal nem történik semmi, nem éri kívülről, akkor az itt lesz még ezer évek után is.
De a műtárgyak egy jelentős része például szabadtéren van, tehát mondjuk a Várkertbazár esetében fel sem merült az, hogy valami nem éri kívülről.
Hát nem, ugye ott, de ott is a legjelentősebb problémát nem a kívülről jövő víz, hanem a hátulról, a tetők, a hegy felől érkező víz okozta, így ugyanaz, amiről már beszéltünk az előbb, ugyanaz a só, sómaró folyamata, ugye a só eróziós folyamat, vízerózió okozta a legtöbb pusztulást ott.
De amikor arról beszélek, hogy minél hűbb legyen az eredetihez, akkor az is a kérdés, hogy úgy nézzen ki, mint akkor. Például a Zeneakadémia esetében úgy döntöttek, hogy visszaadják a fának ezt a régi sötét színét, már-már talán fekettének tűnik a fal, holott ugye az már jó ideje nem úgy nézett ki.
Ez így van. Egy jó ideig még az úgy nézett ki, még ott történtek ilyen, vannak ilyen archív fotók az 50-es évekből, amikor ott ezek a vérbíróságok is ott zajlottak, és akkor még megvolt ez az eredeti falburkolata, ami festett, de egy ébenfát utánoz, mint a ébenfából készülne, csontberakással. Ugye azt utánozza. Az egész egy színház, egy kulissza a Zeneakadémiában, és van egy azokhoz az ott játszott zeneművek nagyságához méltó pompája az eredeti festésnek, amit később ugye ezt nem annyira látták ilyennek, és úgymond korszerűsítették a festését. Nem szerették, ugyanúgy, ahogy beszéltük a Szépművészeti Múzeummal kapcsolatban is, hogy
az adott korízlésnek megfelelő.
Így van, amit éppen alapítják. Elhagytunk, azt nem annyira becsüljük, nem annyira szeretjük, és itt is az volt, hogy nem igazán becsülték, és úgy gondolták, hogy mennyivel egyszerűsítették a festését, világosították a festését. Úgy gondolták, hogy az szebb, akkor modernebbnek, korszerűbbnek, tisztábbnak érezték, nem gondolták végig, hogy ez mennyire egy átgondolt kompozíció volt annak idején, színben, mintázatban, mindenben. Mi, mikor végigkutattuk az egész Zeneakadémiát, a festését, és úton útfélen találtuk meg az átfestések alatt az eredeti színeket, az eredeti kialakításokat, akkor nem győztük csodálni az eredeti alkotónak a kompozíciós érzékét, és hogy milyen végig gondolt kompozíció volt ennek az egésznek. Ugye ma ez így nincsen meg, mert az építészek, a művészek más stílusokban, más területeken dolgoznak, gondolkodnak és fejlődnek. Ma nem nagyon van erre gyakorlat és olyan tapasztalat, hogy egy ilyen teret, mondjuk egy ilyen stílusban, egy ilyen végiggondoltságban tudnánk megtervezni. Úgyhogy ezért is ezek nagyon fontos emlékeink ezek, és mindenki, aki nem kizárólag halló ember az ennek a látó is, azok mind nagyon, nagyon tetszett nekik a végeredmény.
És mit mondanak a hallók, akik koncertre járnak oda?
Hát voltak, ugye, mert voltak beszélgetések, és voltak, akik emlékeztek ugye jártak már az Zeneakadémiában akkor is, ugye az idősek, amikor még az eredeti festések voltak, és emlékeztek arra is, hogy csillingeltek, zörögtek a csillár üvegek, amikor a mély hangoktól, meg hogy milyen volt az akusztika, de hogy milyen volt az oldalfal, hát arról fogalmuk se volt. Tehát arra nem emlékeztek, ők vájt fülőek, nem annyira...
Hangversenyre mentek.
Így van. Tehát inkább az a közönség, akik inkább a fülükkel érzékelnek, nem, ugye hát azért mentek oda, ugye az már többi élményt elnyomta, hogy pedig valójában nagy különbség volt, mert ez a világos kis cseresznyi és cseresznyefás jellegű flóderezett faburkolatok, ezek bizony, ahogy Gerda is mondta, feketék voltak, és azok a pici kis mintáskák benne, világos mintáskák, azok meg csontberakást utánoznak.
De az akusztika mennyiben változott?
Az az érdekes, hogy a felújítást követően jobb lett az akusztika. Nyilván ugye sok több minden közrejátszott. Az csak egy viccként van, hogy a díszítőfestés helyreállításától jobb lett az akusztika is. Ez mondjuk nem a természettudományos
megközelítésbe
tartozik már, igen. De mert azért kiváló akusztikusok is dolgoztak a helyreállítás során, és ott minden
anyaghasználat is minden számít.
Minden számít. Tehát minden számít, így van. Tehát az, hogy milyen típusú kárpit kerül a székekre, mennyi kárpit van a székeken, és minden apróság befolyásolja az akusztikát. Én nem értek hozzá, ugye nem az én területem, de általában főleg a mélyebb hangok lettek jobbak, de lehet, hogy egy-két otthoni kollega megszápol.
Fogok egy-két telefont kapni ezzel kapcsolatban. Igen. Az érdekelne, hogy mi történik akkor, hogyha nem tudják, hogy milyen volt. Itt a Zeneakadémia kapcsán is azért olvastam olyat, hogy előfordult, hogy leszereltek valami erkély szakaszt, és utána látták, hogy hoppá, hát ennek a festése akkor ezek szerint ilyen lehetett. Uh-huh. De mi van, vannak sötét foltok?
Hát sötét foltok vannak. Hát több minden lehetséges, hogy a sötét foltok vannak. Például voltak sötét foltok ilyen értelemben a Szépművészeti Múzeumban is, mert ugye ott a román csarnok mellett restauráltuk a Michelangelo termet, és fölötte a hosszabb nevén a Michelangelo terem fölötti első emeleti vegyes használatú terem, de aztán lett egy, hál' Istennek, egy rövidebb nevű a Sikedanc terem. És Ott voltak például egyrészt az oldalfalak eredeti festéséről, nem volt elegendő információnk, mert azt tudhattuk, hogy mondjuk van minták voltak rajta, valami homályosan látszik egy archív fotón, de nem olyan mértékben, hogy rekonstruálni lehessen, vagy a Michelangelo teremben, ahol ezek a lunetta, ugye félkör alakú síkfelületek, amik képződnek a boltozás mellett, ezek valamikor a Michelangelo teremben is ugyanolyan gazdagon voltak kifestve, mint a Sikedanc teremben, de nem volt annyi elegendő információnk, hogy egy olyan szintű rekonstrukciót tudjunk megfesteni, mint amilyen volt, ilyenkor ezt elengedjük. Tehát ilyenkor ez nem készítjük.
De
el.
Akkor mi alapján lehet elindulni?
Nem, hát ilyenkor, tehát amikor olyan mértékű alkotást kéne csináljunk, ami már mi vagyunk, akkor azt nem csináljuk, lehetőleg nem csináljuk, csak akkor, hogyha nagyon sok az információnk, vagy olyan analógiáink vannak, amik alapján meg tudjuk nagyon nagy hűséggel festeni.
Olvastam, hogy például arcot nem szoktak ilyen értelemben restaurálni, hogyha nem ismerik megfelelően.
Így van. A román csarnokban szerencsére a figurákból például nem volt olyan, volt, ami nagyon töredékes volt, hiányos volt, de ott is gyakorlatilag a festék hiányok összekötögetésével összeállt maga a fejecske, és anélkül, hogy a restaurátornak kellett volna mondjuk orrot, fület, vagy bármi karaktert álmodnia hozzá. Ahol nagyobb hiányaink voltak a román csarnokban, azok ismétlődő ornamentikák voltak, tehát olyan motivumok, amik ismétlődnek, tehát sok volt,
igen,
a teremben.
Igen,
tehát
nyilván oda lehet másolni.
Ott nem probléma, ott ugyanazt folytatjuk, ugyanazt átmásoljuk, visszamásoljuk oda, amit szintén csak megalapozottan tesszük, tehát ha archív fotó, stb. Tehát bizonyítható, hogy ott biztosan ugyanaz a festés folytatódott, azt festjük csak vissza. Ha olyan mértékű, mint egy római kori festésnél, vagy csináltunk egy Barátszapusztán például a római villában, ott azokat nem egészítjük ki. Tehát nem kezdünk el még analógiák alapján sem mondjuk sásokat, libákat ugye festeni.
Tehát ez az, amikor mondjuk azért, hogy múzeumokban előttünk lehet a kép, hogy fehér foltok között
így van, pontosan,
a régi
pontosan, freskó. Pontosan, mert nem arra kíváncsi a néző, hogy mi milyen ügyesen tudunk római stílusban festeni. Akkor kell egy külön egy ilyen bemutatót csinálni, hogy ami csak rekonstrukció, csak egy olyan képzeletbeli rekonstrukció, hogy így nézett ki mondjuk egy ilyen korú festés. De az eredetit nem kezdjük el megfestegetni, kiegészítgetni. Erre van egy nagyon szép példa egyébként a Firenzében, illetve Rómában van a Sixtina, a Sixtusi kápolnában, a Michelangelo mennyezett freskók, és ott állhat az ember sokáig, mire valóban talál. Van egy elég nagy folt a mennyezeten, ami nincs meg a fest, egyszínű folt. És olyan szépen a kollégák ott olyan szépen beállították azt az egy foltot, hogy nem tűnik fel, nem szedi szét a kompozíciót, nem néz fel az ember, na, egy fehér folt, igen,
csak
ott nincs festés.
Csak alaposabb megfigyelés.
Tehát ezzel, igen, így van. Tehát ezzel, mert hogy az is, ha egy olyan nagyon erős fehér folt van, az bántó lehet, ugye átírja az egész kompozíciót, tehát azt jobb úgy beültetni, hogy ne arról a fehér foltról szóljon ugye ez a falfestmény, ne azt vegyem észre először, sőt, alig veszi észre a néző, viszont nem jutott eszébe senkinek, hogy oda majd ő tud a jó Michelangelo-t festeni, ami ugye hadd szóljon, hadd lássák mindenki, hogy ő milyen ügyes. Tehát mi nem azért vagyunk, hogy mi nem individuális művészek vagyunk, akik a saját műalkotásainkat valósítjuk meg, hanem mi ezt a szolgáltatást teljesítjük, hogy orvosoljuk a beteg műtárgyakat.
De ilyen értelemben nincsen semmi mérlegelési lehetőségük. Tehát egy restaurátor nem gondolkodhat azon, hogy egy műtárgy vagy egy eredeti épület, az hogyan szebb, ha úgy tetszik. Például a Zeneakadémia esetében, amikor árnyalatokat kell eldönteni.
De, hogy nem. Erre például egy jó példa, hogy a Várkert bazárnál például ott egyszerűen a tánbor festményeket, az bizony úgy, ahogy van rekonstrukció. Azok teljesen elpusztultak, a tánbor festmények. Elpusztult utánuk az a kerámia másolat, kerámia alapokra készült másolat is, vagy legalábbis jó részt ugye, sérült, már visszaállíthatatlan is sérült, amit utána tettek be, ami szintén az erózió miatt ugye elpusztultak. Viszont annyira elengedhetetlen kompozíciós része annak az épület homlokzatnak az, hogy azok a felületek nem üresek, nem egyszínűek, még csak nem is egy-két színűek, hanem ott színes, figurális festés van.
Arannyal.
Aranyátterekkel, így van, vörös drapériákkal, nagy egységes felületek, nagy, mégis mozgalmas felületekkel, ami nagyon fontos, tehát ugye az Ebel már úgy tervezte, hogy ott ezek vannak, tehát nem egyszerűen nem úgy néznek ki ezek a díszek, nem úgy néznek ki, mint valamiféle felöltöztetése egy épületnek, vagy a cifrázás.
Hanem elemi részei
az épületnek. Pontosan, ez egy ilyen félreértés. Pont most ugye olvasna a Purgatorium Dantétól, és ott is így a bevezető írja, hogy az a rímek azok nem egyszerűen ruhák, hanem a maga a bőr, amit nem lehet csak büntetlenül eltávolítani a húsról. Ugyanígy vannak ezek az épületek, ezek a díszítéseknek, amit díszítésnek nevezzük, ezek pont olyanok, mint egy költészetben a ritmus, meg a rím, hogy azok bizony a részei, anélkül nem ugyanaz, tehát ha elveszem a rímeket, elveszem a ritmust, akkor az már nem az a nem vers egyszerűen. Ugyanígy ezek az épületek is úgy készültek, hogy ezek elengedhetetlen kompozíciós részei, amit ha nem tudunk, egyáltalán nem teszünk vissza, persze, de itt volt egy nagyon izgalmas lehetőségünk arra, hogy ezeket a tánbor festményeket ugye rekonstruálni tudjuk, még pedig azért volt erre lehetőség, mert a tánbornak megvoltak ehhez az egy az egyes kartonjai, az egy az egyes rajzai, még néhány színes vázlata is volt, tehát egyszerűen olyan pontosan tudtuk rekonstruálni, tehát nagyon sok adatunk volt rá, minden megvolt rá, ami alapján meg tudtuk csinálni, ezért lehetett megcsinálni.
Ez döntő részben inkább tudományos munka, vagy kutatási tevékenység?
Hát minden, tehát tudományos munka, kutatás, és de művészet is, tehát itt nincs mese, tehát csak inkább mi igyekszünk ennek a művészeti résznek inkább a mesterségbeli oldalát hangsúlyozni, azt erősíteni. Óhatatlanul kell, hogy művészi vénával rendelkezzen, aki ezt csinálja, végülis művészet foglalkozunk, műalkotásokkal foglalkozunk, de szeretnénk nem ahogy már mondtam, hogy nem magunkat megvalósítani ebben, hanem a műtárgy szempontjait figyelembe venni. Régebben voltak idők, amikor ezt szabadon kezelték. Ugye a restaurálásnak is van egy szakmai története, meg a műemlékvédelmnek egy története, hogy amiket ma túlkapásoknak gondolunk, ma nem úgy csinálnánk, vagy a másik van egy fejlődési íve, amit óhatatlan bejár. Tehát amit mi most azt gondoljuk, hogy mi aztán most tökéletesen csináljuk, bezzeg az elődeink, hát mi már meghaladtuk azokat a hibákat, hát ugyanúgy ez fejlődik tovább, és majd 20-30 év múlva majd húzzák a szájukat, hogy ők már más szelek fújnak, és nem így kellene, ahogy mi csináltuk, és akkor majd ez így, ez a dolga ennek a szakmának is, hogy fejlődjön, alakuljon, változzon, ahogy mindig kor szerint. Tehát mindenképpen, ha akarjuk, ha nem, ennek a kornak a lenyomatát azért rajta hagyjuk a felújításokon minden esetre.
A műemlékvédelemben mennyire fejlődnek gyorsan a technikai részek, újdonságok, tehát az anyaghasználat, vagy akár ezek a mérések, amiket említett?
Fejlődnek. Hát, hogy gyorsaságról beszéltünk, vagy nem, hát az én életemben már volt egy pár forduló, meg voltak anyagok is, amik abszolút mindenek fölöttinek voltak kitalálva, kikiáltva és használva, ma meg gyakorlatilag már a tiltólistán vannak. Ez így van. Hát már csak azért is, egyrészt a szemlélet is mindig változik, mint már beszéltünk róla, ami mindig olyan irányba változik egyébként, ami a műtárgy érdekeit szolgálja, gondolom én persze, de itt is vannak, ugye néha ez az inga hatás is működik, hogy amikor nagyon elmegy, nagyon száraz, nagyon tudományos vagy szemléletbe, akkor egy idő után átbillen, és akkor újra kezdünk művészeti ágat kezelni ezt az egész kérdést, tehát ez így változik, így fejlődik.
Ez mennyiben háttérszakma? Nagyon sokszor manapság egyre inkább előtérben van.
Előtérben van, és én örülök is, hogyha ha maga a szakma népszerűsödik, és ismerve van, és tudva van, de azért ez mindig egy kicsit háttérszakma lesz. Tehát mi nem olyan alkotóművészek vagyunk, akik az előtérben vannak, itt nem is arra van igazából szükség, hogy sztáralkotók legyenek. Azok más műfajok. Tehát itt egy kicsit úgy vagyunk, mint az altató orvosok, ugye, hogy az élet múlik akár rajtuk, de nem ő lesz ott elől, nem róla szólnak a cikkek, nem ők azok a sztárok. Mi csendben dolgozunk a háttérben, és örülünk, hogyha olyan munkákat sikerül csinálnunk, mint akár most itt a román csarnok volt.
És az egyetemi képzés is ezt szerint van felépítve. Ugye most egy jó ideje kimondotta a restaurátor képzésként.
Egy nagyon régóta folyik egy nagyon kiváló restaurátor képzés a Magyar Képzőszeti Egyetemen, ami nyugodtan állíthatom, hogy nemzetközi szintű, és annyiban talán még alaposabbnak is mondható bizonyos részekben, hogy itt egy nagyon komoly képzés történik, a képzőszeti képzése is történik a hallgatóknak. Tehát előbb már a felvételi rendszer olyan, és a képzésük is egy nagyon, nagyon alapos alapképzést kapnak. A rajzból, festészetből, a szakterületektől függően, a mintázásból, szobrászatból, aminek a köztesztében oda kell jussanak a végén, hogy nem jelent gondot ezeknek sem a restaurálása, sem akár a kiegészítése, egyáltalán régi korokban való gondolkodás. Nekünk muszáj klasszikus képzőszeti képzést kapnunk ahhoz, hogy a klasszikus alkotásokat tudjuk restaurálni.
Előforduljon, hogy a restaurátor hátralép, és azt mondja, hogy ezt nem lehet megcsinálni?
Hát valamit mindig lehet csinálni. Tehát olyan nincs, hogy semmi. Tehát mi nekünk az a dolgunk, hogy hogy mindent meg kell. Tehát ami menthető belőle, azt menteni kell. Balázsa pusztán például amiket feltettünk római kori falfestéseket, azok sítből lettek, a régészek sítből bányázták ki. Tehát a sítes gödörbe volt, levert vakolatként belehaigálva. És tehát, hogy most így nehezen tudnék olyan elképzelni, ami ugye akár annál rosszabb állapotba kerülhet, mint hogy gyakorlatilag építési hulladékként, törmelékként el van ásva valahova egy jó pár száz évig, és vagy ezer évig, és utána egyszerűen ki lesz emelve, és műtárgyként lesz kezelve. Tehát amíg nyoma van, amíg bármilyen töredékében van, addig valami feladatunk van vele.
Olyan se fordul elő, vagy ez csak egy ilyen filmes elgondolás, hogy valamihez nem érdemes hozzányúlni, mert úgy gondolják, hogy most nincs ilyen technikánk, vagy megfelelő eszközeink, de talán majd lesznek. Ez már ilyen science fiction-szerű.
Nem feltűnő science fiction, hiszen a vizsgálatok, a konzerváláshoz használatos anyagok azért fejlődnek komolyan. Tehát ez így van. Tehát amit valamikor nem tudtak, vagy nehezebben tudtak megcsinálni, most meg tudjuk oldani. Bár meg kell mondjam, hogy már a Szépművészeti Múzeumban is már ugye vannak például olasz freskók kiállítva, amiket úgy kerültek oda egyszer a múzeumban, hogy Olaszországban le lettek választva templomfalakról innen-onnan, és kereskedelmi forgalomba került, egy gyűjtemények részévé váltak. Tehát, hogy azért ez mégiscsak egyfajta olyan kézműves, művészeti mesterséghez kapcsolódik a mi munkánk, ami már ugye nagyon régi. Sokszor nem is azokhoz feltétlenül gondolt, hogy még nincs olyan technológiánk, nem ismerünk olyan technológiát, amit majd ismerni fognak ugye a tudományos fejlődés során, bár mindig várunk ilyenekre, tisztításhoz, konzerváláshoz, stb. Hanem még nagyobb problémát az okozza, hogy esetleg olyan technológiákat nem ismerünk már, amiket valamikor ismertek, és amit valamikor általánosan használatos volt a műtárgyak előállítására.
Amikor arról van szó, hogy konzerválják a felújított vagy rekonstruált részt, akkor az most körülbelül mennyi időt jelent? Tehát itt van például a román csarnok, ezt most átadták. Most mennyi ideig nem kell ezt hozzányúlni, vagy mit jelent a szinten tartás?
Hát én azt gondolom, hogyha tehát általában azért a tapasztalat az, hogy a 20-25 év után mindenképpen kell egy kisebb fajta karbant, kell egy gyakorlat éves szinten egy figyelem és apró hibák javítása, ilyesmi sérülések, amik a használatból adódóan mondjuk azokat javítatni. Egy olyan 20-25 évenként egy kicsit nagyobb átnézésre, felújításra, ápolásra szorulnak ezek az épületen levő műtárgyak, de ha ezek megtörténnek, és ezek rendszeresen tényleg komolyan vannak véve, akkor ilyen mértékű felújításra, mint amit most végeztünk, soha többet nem kell, hogy sor kerüljön.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Seres András restaurátor volt az aréna mai vendége. Én Seres Gerda vagyok, önöknek köszönöm a figyelmet.